Továbbra sincs szó a 13%-os alapkamat csökkentéséről, bár a dezinflációs folyamatok határozottan megindultak, továbbra is indokolt az óvatosság és a fokozatosság a monetáris politikában, mondta a monetáris tanács ülése után a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A monetáris tanács változatlan szinten, vagyis 13%-on tartotta az alapkamatot, a kamat folyósó felső szintjének újabb 100 bázispontos csökkentésével ugyanakkor folytatódott a kamatkörnyezet normalizáció. Mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki arra is kitért, hogy a magyar gazdaságban a nyári hónapokban megindult az infláció csökkenése, és gyorsult a dezinfláció üteme. Virág Barnabást hallják.
A javuló kockázati megítélés fennmaradása esetén a jegybank a korábbi ütemben folytatja az egynapos tenderek kamatkondícióinak további fokozatos közelítését az alapkamathoz. Az infláció gyors csökkenésével úgy látja a monetáris tanács, hogy a visszatekintő reálkamatok már ősszel pozitívvá válhatnak. A júniusi inflációs adatok összhangban alakultak a jegybank júniusi makrogazdasági prognózisával, a várakozásainkkal összhangban a dezinfláció üteme tovább gyorsult, és egyre szélesebb körben érezhető volt júniusban. A következő hónapokban folytatódik a hazai infláció és maginfláció gyors ütemű csökkenése. 2023 végére az infláció érezhetően 10% alá süllyed, miközben a maginflációban is jelentős csökkenésre számítunk.
A jegybank alelnöke azt is elmondta, hogy az élelmiszerárakban szintén megindult a csökkenés a nyári hónapokban.
Júliusban tovább erősödött az élelmiszerárak csökkenése, hogy azok az intézkedések, ami júliustól léptek be a verseny erősítése érdekében, hogy a kormányzati intézkedések formájában egyre hatékonyabban, egyre erősebben tudják csökkenteni az élelmiszeripar esetében, az élelmiszerpiacon az inflációt. Azt gondoljuk, ez a következő hónapokban is egy erős támasza lesz a hazai infláció csökkenésének.
Virág Barnabás beszámolt a reálgazdasági folyamatok alakulásáról is. Úgy fogalmazott, a növekedésben látszanak a fordulat jelei.
Magas frekvenciás méréseink alapján ugye azt láthattuk, hogy a második negyed évben az évfel év típusú összevetések nagyjából az első negyedévhez hasonló kibocsátás csökkenést jeleztek. Ugyanakkor az is látszik, hogy a harmadik negyedévben megmozdult valami a magyar gazdaságban.
Az MNB alelnöke kérdésre válaszolva egy jegybanki tanulmányra utalva elmondta, új szemlélettel kell hozzáállniuk a következő években a forint árfolyamához.
Új szemlélettel kell állnunk majd az árfolyamhoz. Tudnunk kell azt, hogy az inflációra gyakorolt hatása az árfolyam változásoknak az növekedett az elmúlt években. Ennek megfelelően a GDP-re gyakorolt negatív hatása az árfolyamnak is emelkedett.
Összességében óvatosság, fokozatosság és megfelelő kommunikáció. Ezek a monetáris politikában a főbb szempontok továbbra is. A cél az infláció további csökkentése. A kamatot nem érdemes rángatni. Ha kedvezőbb az inflációs adat, akkor sem. Vagyis kizárható, hogy 100 bázispontnál nagyobb lépésekkel haladjon a jegybank. Összegezte Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Májusban a várakozásokat felülmúlva csaknem 18%-os növekedést mutatott a bérdinamika itthon. A bruttó átlagkereset 567 ezer forint volt a teljes munkaidőben, a nettó átlagkereset pedig 391 ezer forinton állt. A mediánbér is emelkedett, nettó 310 ezer forintot tett ki ebben a hónapban, mondta az Inforádiónak az MBH Bank elemzési centrum vezető elemzője. Horváth Andrással beszélgettem.
17,9%-os növekedés mutatott májusban a bérdinamika. Ez felülmúlta a várakozásokat látványosan közel 1,5 százalékponttal. Úgyhogy azt látjuk, hogy az idei dinamikus bérnövekedés talán átmenetileg egy újabb lendületet is kap. Ezt egyébként megerősíti a versenyszférai bérnövekedés is, ahol a 20%-os szintet elérte a májusi emelkedés. Úgyhogy azt látjuk, hogy a piaci szereplők alapvetően az inflációs folyamatok következtében kénytelenek, illetve szeretnének reagálni erre a folyamatra, és ahol lehetőség van, ott igyekeznek a reál kereseteket legalább a nulla szinten tartani. Ugye ehhez legalább a 20, de inkább kicsivel 20% feletti emelkedés az, ami szükséges. Ugye az átlagbérek szintjén a teljes gazdaságra vonatkozó 17,9%-os szint mellett azt látjuk, hogy a nettó reálbérek még mindig 3%-os csökkenést mutattak. Ebben várhatóan augusztusban fog bekövetkezni a fordulat, úgyhogy ilyen kettősség látszik némileg a gazdaságban. A versenyszféra abszolút igyekszik az inflációt folyamatot lekövetni, amennyire csak lehetséges, míg a közszférában ez most kevésbé jellemző.
Mindez a számokban miként mutatkozik meg, tehát közfoglalkoztatás nélkül a nemzetgazdasági bruttó kereset mennyi volt ebben a hónapban, és mennyi volt a nettó kereset?
Közfoglalkoztatás nélkül 577 ezer forint volt a bruttó átlagkereset a hónapban, míg a nettó átlagkereset az 391 ezer forint. Ugye itt figyelembe kell venni, hogy ebben vannak egyszerű kifizetések és ugye bónuszfizetések, főként az április-május hónapokban, de ugye éves szinten ugye a változás az tartalmazza ezt a bónusz kifizetést is, úgyhogy közelít a 600 ezer forinthoz a hazai átlagbérszint.
Mennyi volt a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül?
Májusban adókedvezmények nélkül 368.900 forint volt, illetve érdemes megemlíteni a reálkeresetek mellé tenni a mediánkeresetek szintjét, ami pedig 449.000 forint volt.
De ez bruttóban?
Bruttó 449.000 forint volt a mediánkereset, és ez is egyébként 17,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
A nettó mediánbér mindezek függvényében mennyi volt májusban?
Májusban a nettó mediánbér értéke 310.600 forint volt, nagyjából ugye hasonló növekedés mutatva ebben az esetben is, mint az átlagbér esetében.
Hogyha a különböző szektorokat nézzük, nemzetgazdasági ágakat nézzük, hol a legnagyobb a bruttó nettó kereset, és mi van az ellenpóluson, tehát hol a legalacsonyabb, milyen nemzetgazdasági ágazatban?
A legjobban fizető nemzetgazdasági ágazatok az nagyjából évek óta arra a három iparágra szűkíthető le, hogy energiaipar, pénzügyi szolgáltatások és infokommunikáció. Ez jelenleg is így van, a legutolsó hónapban is ugyanezt láttuk. A három szektor között néha történik pozícióváltás, általában a küzdenek egymással, fogalmazhatunk így, de ez jelenleg is így van, most az energiaipar állép az élen, ahol nagyon jelentős bónuszfizetések látszanak, tehát a rendszeres bér és az átlagbér az most nagyon eltért ebben a hónapban, úgyhogy az átlagnál magasabb bónuszfizetések történhettek, de hasonló látszik a pénzügyi szolgáltatások és az IT területén is, míg a legrosszabbul fizető ágazatok a KS adatai szerint az a szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás, az építőipar és a mezőgazdaság, de itt azért azt figyelembe kell vennünk, hogy a szürke foglalkoztatás az igen jelentős lehet, illetve hát középen helyezkedik el a közigazgatásnak a legtöbb szektora, ahogy látjuk, és ugye a bérnövekedés ütemének különbözőségéből a versenyszerben és a költségvetésben azt látjuk, hogy nem is fog tudni most jelenleg fölzárkozni a legjobban fizető piaci szektorokhoz, de ez természetesen változhat ugye akár az évközi egészségügyi béremeléssel is.
A fejlett európai országokban 1900-2000 euró a bruttó minimálbér, míg Magyarországon bruttó 619 euró a legkisebb kereset. Horvátország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia is megelőz bennünket. Az uniós országok közül Bulgária, Románia és Litvánia van mögöttünk. Vannak ugyanakkor olyan európai országok, például a skandináv államok, ahol nincs ilyen kereseti kategória, mondta az Inforádiónak az MBH Bank elemzési centrumának vezető makrogazdasági elemzője. Ismét Horváth Andrással beszélgettem.
Azt látjuk az európai térképből, hogy nagyjából az európai országok negyedében nincsen hivatalos minimálbér meghatározva. Itt azonban figyelembe kell venni, elsősorban ugye az országos szinten összehasonlítható, tehát mondjuk Svájcban országos szinten nincs, de kantononként, tartományonként ez eltérő a helyi szabályok alapján. Viszont országos szinten az látszik, hogy az északi országokban, Olaszországban, Ausztriában és Svájcban nincsen hivatalos minimálbér. Véletlenül ugye ezek azért alakultak így ki, mert ettől függetlenül is kellően feszes munkaerőpiacokkal működtek ugye évtizedeken keresztül ezek az országok, és önmagától is kialakultak azok a, hát mondjuk így, a minimum megélhetés biztosító bérszintek, hogy nem volt szükség állami beavatkozásra. Viszont több nyugat-európai országban van egyébként hivatalos minimálbér is, ilyen például mondjuk a német kicsivel 1900 euró feletti, vagy a brit 2000 euró közötti, vagy a holland szintén hasonlóan. Nagyjából egyébként ez az 1900 és 2000 euró közötti a nyugat-európai országokban ez az érték.
Hogyha haladunk keletre, akkor ez az összeg hogy változik? Tehát a kelet-közép-európai országokban mekkora a minimálbér?
Igen, illetve még érdemes hozzátenni a nyugat-európai országokat, hogy ez bruttó minimálbér, ami természetesen sehol nem adómentes, úgyhogy a nettó az nagyjából 1500-1600 körüli. És hogy tovább megyünk kelet-közép-európába, ott is szintén a bruttó minimálbéreket felsorolva, itt látunk egy élesebb törést nyilvánvalóan a nyugat-európai országokhoz képest, 7-800 euró közötti minimál béreket látunk, Lengyelországban 810, cseheknél 731, szlovákoknál 700, horvátoknál 700. Magyarországon egy picit speciális a helyzet, mert a hivatalos alapminimálbér, fogalmazzunk így, az ugye 620 euró, viszont ugye sokkal érdemesebb Magyarország esetében a szakképzett minimálbért figyelembe venni, mivel hogy a munkavállalók közül 1,1 millió munkavállaló ezt a bért kapja, ez az összeg viszont 790 euró a 620-szal szemben. És hogyha így teszünk, akkor azt látjuk, hogy egyedül a lengyel minimálbér magasabb a régióban, illetve talán még meg lehet említeni a szlovén 1200 eurós hivatalos minimálbért. Ha pedig kicsit még délebre megyünk, tehát mondjuk a román minimálbér az 605 euró jelenleg, a szerb 460, a boszniai az szintén 460, illetve az albán az 533 euró. És egyébként még érdekes megnézni ehhez, hogy bár nyugat-európainak elkönyvelt ország Görögország és Portugália is, Görögországban 900 110 euró, Portugália pedig 880 euró a minimálbér, tehát gyakorlatilag 10%-kal magasabb, mint a magyar vagy a lengyel szint.
Horváth Andrást, az MBH Bank elemzési centrum vezető elemzőjét hallották. A századvég konjunktúrakutató júniusi felmérése szerint enyhén romlott a lakosság konjunktúra érzete ebben a hónapban, míg a vállalkozások várakozásai valamivel kedvezőbbé váltak. A részletekről Izsépi Tamást, a századvég makrogazdasági üzletágának vezetőjét kérdeztem.
A lakossági konjunktúraindex az egy kicsikét romlott júniushoz képest, hogyha egy trendet vizsgálunk, decemberben mínusz 29,9 pontos volt, és volt egy 5-6 hónapig tartó növekedés, most viszont csökkenés, tehát visszaesés volt, és most mínusz 22,5 ponton áll. A vállalatinál viszont egy kismértékű javulás, ez kvázi hiba határon belüli mínusz 16,4-15,7-re javult az index. Tavaly októbertől figyelhető meg egy javuló tendencia.
Alapvetően milyen félelmek mozgatják jelen pillanatban ezeket a konjunktúraindexeket? Ugye említette azt, hogy a lakosság konjunktúra érzete az egy picikét kedvezőtlenebbé vált. Mitől tart a lakosság?
A lakosságnak két indexet vagy két kérdést emeltünk ki tulajdonképpen a kutatásban. Az egyik az az, hogy ami esetleg negatívan érzékelhető a lakosságnál, az a jövőre vonatkozó megtakarításainak a mértéke. Például sokkal kevesebb megtakarítással számol a megkérdezettek 27,2%, ami 9% ponttal nagyobb az előző havi értéknél.
A vállalatok esetében mi az, ami leginkább a negatívum felé tolja el az ő konjunktúra érzetüket, gazdasági várakozásukat?
Az értékesítési árak, hogy hogyan alakulnak a következő egy évben, a lakosságra vagy a másik vállalatra kevesebb összeget tudnak ráterhelni, vagy kevesebb mértékben tudják növelni az értékeiket, vagy az eladott áruknak az értéke tekintetében kevesebben számolnak csökkenő vagy stagnáló értékesítési árak, tehát ez a lényeges. A másik pedig az árfolyam, tehát a forint-euró árfolyam, egyre többen azt mondják, hogy gyengülni fog a forint árfolyama.
Izsépi Tamást, a századvég makrogazdasági üzletágának vezetőjét hallották. Júniusban emelkedett a GKI konjunktúraindexe, így a júniusi jelentős csökkenés után visszatért az áprilisi szintre. Az üzleti és a fogyasztói kilátások is javultak valamelyest, mondta a gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Karsai Gábort kérdeztem.
Júniusban egy nagyon jelentős csökkenés volt, most júliusban egy érezhető emelkedés, tehát a júniusnál kedvezőbbek a várakozások, de ugyanakkor a májusit még mindig nem érték el. Tehát ilyen értelemben a mostani javulás ellenére összességében meglehetősen pesszimista a hangulat. Az üzleti szektorra nagyjából ugyanez mondható el, egyedül az építőipar az, amelynek a májusinál is kedvezőbbek most a várakozásai, de hozzá kell tenni, hogy az építőipar a legpesszimistább ágazat pillanatnyilag a kereskedelem mellett a magyar gazdaságban, tehát ez a javulás azért nem jelenti azt, hogy olyan nagyon pozitívra változott volna az építőipari cégeknek a véleménye, ők továbbra is rendkívül pesszimisták. Nem véletlen az, hogy hogy az építőipar és a kereskedelem az, amelyik a leginkább pessimista, tehát a legalacsonyabb a konjunktúra indexének az értéke, ezek a belföldi piacra, a fogyasztói, illetve beruházási piacra tevékenykedő ágazatok, és hát a belföldi kereslet pedig hát érezhetően csökken. Ugyanakkor azok az ágazatok, amelyek kivitelre termelnek, azok azért egy kicsit optimistábbak, bár hozzáteszem, hogy az ipari cégek esetében is azért a pessimizmus meglehetősen erős, bár javulás történt itt is júliusban.
Mi az alapja ennek a pessimizmusnak? Alapvetően az, hogy szűkül a belső piac, ahogy említette, a belső kereslet csökken?
Természetesen igen, tehát a számok is nagyon egyértelműen mutatják azt, hogy a építőiparban például a rendelkezésre álló adatok szerint, ez ugye az első 5 hónapra vonatkozik, körülbelül 9%-kal csökkent eddig az építőipari termelés értéke, és hát ez a mostani index azt jelzi, hogy azért nagyjából ez várható az év egészére is. Az ipar esetében kisebb a visszaesés, ott körülbelül 5%-os. Ezen belül azért meg lehet különböztetni a belföldi és export piacot, a belföldire ennél jóval jelentősebb. Az export esetében egy enyhe növekedés is volt az első 5 hónapban, de azért azt is lehet tudni, hogy az exportpiacokon is pillanatilag még nem olyan nagyon acélos a lehetőség. Összességében az iparban valószínűleg kedvező esetben egy stagnálás elérhető lesz talán az év egészében, átlagosan számítva. A kiskereskedelmi forgalom esetében pedig az első 5 hónapban több mint 10%-os volt a visszaesés. Hát ezen belül kiugró az üzemanyagkereskedelem, ami ugye vagy rendkívül nagy ütemben emelkedett. Hát ez is mutatja azt, hogy a vásárlóerő nagyon nagy mértékben csökkent. Ugyanakkor az várható, hogy az infláció csökkenésével párhuzamosan, az infláció lassulásával párhuzamosan, azért a reálkereseteknek az értéke a második fél évben már kedvezőbb lesz, főleg az utolsó negyed évben. Tehát itt azért egy javulás remélhető. A kiskereskedelmi forgalom minden bizonnyal érezhetően csökkenni fog az év egészében, de azért a mostaninál lényegesen kevésbé.
Hogyha a fogyasztói várakozásokat nézzük összességében, akkor a fogyasztói konjunktúra mutató az hol tart?
Fogyasztói várakozások esetében most második hónapja némi javulás volt, nem nagyon jelentős, de azért egy érezhető emelkedés volt, tehát itt júniusban is már ellentétben az üzleti szektorral, ahol csökkenés volt, itt egy emelkedés következett be, de rendkívül alacsony szinthez képest. Ugyanakkor most már nem mondhatjuk el azt, amit az év első felében nagyjából elmondhattunk, hogy a COVID-járvány időszakában annak a mélypontja körüli időszaknak megfelelően alakultak a fogyasztói bizalmi index értékei, ami egy rettenetes pessimizmus jelent. Ennél most már egy kicsit kedvezőbb a helyzet, de azért ez még nagyon nagy pessimizmus jelent. Ugyanakkor például ezen belül örvendetes, hogy miközben a lakosság a saját jelenlegi pénzügyi helyzetét júniushoz képest júliusban hasonlónak érezte, előre tekintve, tehát hogy egy év múlva mire számít, ott már sokkal optimistább volt, mint ahogy júniusban volt. Tehát itt azt gondolom, hogy ez azért valamiféle reményt jelent a jövő.
Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották. Augusztus 1-től lehet jelentkezni a Kékbolygó Alapítvány feltörekvő vállalkozásokat segítő programjára. Az alapítvány kiemelten támogatja környezettudatos megoldásokat, mondta az Inforádiónak a Kékbolygó Alapítvány klímavédelmi igazgató helyettese. Sódar Gabriellát kérdeztem.
A V-program a környezeti fenntarthatóságot megcélzó vállalkozásokat fejleszti, tehát tulajdonképpen itt a fenntarthatóságot technológiai irányból közelítjük meg, ezeket a technológiákat előállító cégeket fejlesztjük viszonylag korai fázisba, ezek alapvetően startup cégek, tehát olyan gyorsan növekvő, általában valami technológia vagy folyamat optimalizációval foglalkozó cégek, amelyek környezeti fenntarthatósággal foglalkoznak és növekedési fázisban vannak.
Ugye 2022. januárban indult a program, több jelentkező is volt, eddig hány csapattal működnek együtt?
Alapvetően a célunk az, hogy minden fél évben 10 céget vegyünk fel ebbe a programba. Az első úgynevezett kohortunkban, egy ilyen fejlesztési évadba 5 céget vettünk fel, mert ugye az volt a mi próba fejlesztésünk, és azt követően már 10 cég vehetett részt ezen a fejlesztésen, és fél évente fogunk 10 céget fejleszteni. Ugye itt önmagában már kihívás, hogy olyan cégeket találjunk, akik nem ötletfázisban vannak, tehát a piacon lévő ilyen típusú cégeket találni, kifejezetten ilyen startup, tehát kockázati tőkére appelláló, gyorsan növekvő cégek, ezekből viszonylag kevés van, és mi folyamatosan szeretnénk gyakorlatilag szinte mindenkivel találkozni az újak közül, akik piacra lépnek.
Mivel foglalkoznak azok a cégek, amelyekkel már együtt működik ez a program?
Nagyon széles az iparági fókusz igazából ezen a programon belül. Itt én azt szoktam mondani, minden, ami erőforrás optimalizáció beleérthető a környezeti fenntarthatóságba, vannak vízgazdálkodásos, hulladék, illetve körforgásos gazdaságos projektjeink, energetikai projektjeink, élelmiszer és agráripari, tehát tényleg nagyon széles körű ezeknek a projekteknek a köre.
Honnan van forrás a projekt megvalósítására?
Magát a programot a Kékbolygó Alapítvány indította és finanszírozza. Pont most vagyunk abban a fázisban, hogy mivel már kezd úgymond érettebbé válni a program, be tudunk vonni külső céges támogatókat. Itt ugye hamarosan maga ez a fenntarthatóság kérdésköre, ez nem egy cél és belülről jövő dolog lesz a vállalatoknál feltétlenül, hanem egy komoly jogszabályi megfelelés tartozik majd ezekhez. És itt azt gondolom, hogy egyre több cég fogja figyelembe venni a fenntartható megoldásokat, mondjuk egy ellátási lánc biztosításban.
Sódor Gabriellát, a Kékbolygó Alapítvány klímavédelmi igazgatóhelyettesét hallották.